Ézsaiás könyve 48-tól az 50. fejezetig. A 48. fejezetben Isten elmondja, hogy hogyan fogja újra visszaállítani Jákob házát. Halljátok meg ezt, Jákob háza, akiket Izraelről neveztek el. Izrael azt jelenti, hogy Isten által irányított. Gyönyörű név, egy ember, akit Isten vezet. Ezt a nevet adta az Úr Jákobnak, miután Jákob egész éjjel harcolt vele, és végül megadta magát, de előtte könyörgött neki, hogy ne menjen el, mielőtt őt megáldja. Isten megkérdezte, mi a neved? Jákob, azaz sarokfogó. Nem leszel többé sarokfogó, hanem Isten által irányított ember, Izrael. Jákob egész életében bolondságainak élt, becsapott másokat, görbe utakon járt, és Isten azt mondta, hogy többé már nem leszel csaló, hanem Isten által vezetett leszel. Halljátok meg ezt, Jákob háza, akiket Izraelről neveztek el, és akik Júdától származtok, akik az Úr nevére esküsztök, és Izrael Istenét emlegetitek, de nem híven és nem igazán. Nem igazán hagytad, hogy Isten irányítson, csak a neved van, de ez nem a valóság. Sajnos ez a mai világban is nagyon elterjedt dolog, mert sokan nevezik magukat keresztényeknek, például egyes hollywoodi sztárok, egyes kormánytagok, de amikor az ő tetteikről olvasunk, akkor látjuk a valóságot, közük sincs a kereszténységhez. Az izraeliek is csak a nevet vették fel, de nem adták át életük irányítását Istennek, és az emberek is felveszik a keresztény nevet, de nem úgy élnek, ahogy Krisztus. Sokan lelki tisztátalanságuk, világi élvezetek közepette élnek, és azt mondják, hogy Krisztushoz hasonlóak, de egyáltalán nem azok. Isten megfeddi őket, mert csak a nevet veszik fel. A Szent Városról nevezik magukat, és Izrael Istenére támaszkodnak, akinek seregek ura a neve. A korábbiakat már régen kijelentettem, az én számból jöttek ki. Én hirdettem azokat. Hirtelen véghez vittem, bekövetkeztek. Tudom, hogy makacs vagy, vasból vannak a nyakadban az inak, a homlokod pedig érsz. Kemény szívű nyakas emberek vagytok, mondja Isten. Semmi sem jut el az agyatokig, olyan kemény páncélfejetek van. Ezért jelentettem ki neked már régen, mielőtt bekövetkezett, már hirdettem, hogy ne mondhasd. Bálványom tette ezt, bálványszobrom parancsára történt. Isten előre kijelentette, hogy elhurcoltatja őket Babilonba, és utána visszahozza őket a fogságból, hogy nehogy azt mondhassák majd, amikor megtörténnek ezek, hogy a kis bálványszobruknak köszönhetjük a szabadulásunkat. Hallottad és láthattad mindezt, tanúskodhatsz is róla. Mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. Most teremtem őket, nem pedig régen, ezelőtt nem hallottatok róluk. Nem mondhatod, hogy tudtál róluk. Nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. Csak a saját dicsőségem és kegyelmem akadályozott meg abban, hogy elpusztítsalak. És ezt mindnyájunknak mondhatja Isten. Nyakasak, kemény fejűek vagyunk, és csak a saját neve miatt nem pusztít el minket. De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában. Babilonban nagy megpróbáltatásokon mentek keresztül, ez volt Isten tisztító folyamata számukra. Vajon van-e a földön még egy nép, amely annyit szenvedett, mint a zsidók? Bárhová is mentek, mindenütt üldözték és utálták őket. Önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet. A Biblia szerint, akinek sok adatik, attól sokat is kérnek számon. Sokkal rosszabb a kinyilatkoztatott fény elleni vétek, mint a tudatlanság miatti bűn. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte ura akaratát és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Minél jobban ismerjük Istent és Isten akaratát az életünkre nézve, annál nagyobb bűnt követünk el, ha ellene vétkezünk. Ezeket az embereket Isten saját eszközeként választotta ki, hogy elhozzák a világba a világosságot, Isten igazságát. Isten rendeleteit, parancsait, törvényét kapták meg, és mégis elfordultak az igaz élő Istentől, és a kánaániak isteneit kezdték el imádni. Baált, Molokot, Mammont. Bálványokat készítettek, és azok előtt borultak le, és így nagyobb volt a bűnük, és nagyobb lett a büntetésük is. Hallgass rám, Jákob, Izrael, akit elhívtam. Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok. Hiszen az én kezem vetette meg a föld alapját, az én jobbon feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Isten azt mondja, hogy ezeket az ostoba kis bálványokat imádtátok, amik sem mozogni, sem beszélni, sem meghallgatni nem tudnak, én pedig az élő Isten vagyok, rám hallgassatok. Én vagyok az első és az utolsó. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Hiszen az én kezem vetette meg a föld alapját, és az én jobbon feszítette ki az eget. De mit jelent ez? Azt, hogy Isten megmérte a világegyetemet jobb kezének araszával. Amikor én kisiskolás voltam, akkor azt tanították, hogy az univerzum körülbelül 4 milliárd fényévnyi átmérővel rendelkezik. Mire elvégeztem az egyetemet, már azt tanították, hogy a világegyetem átmérője 6 milliárd fényév. Elég sokat növekedett néhány rövid év alatt. Most pedig már egyes csillagászok azt állítják, hogy tőlünk 50 milliárd fényévnyire is felfedeztek galaxisokat. Nem tudom, hogy hogyan tudják ezt bebizonyítani, de legalábbis ezt állítják. Persze sok a túlzás és a találgatás a tudomány nevében. Ugyanakkor van néhány csalás is, mint például sok ősember lelete. És mindezeket a dolgokat a tudomány nevében követik el. A minap egy híres archeológussal beszélgettem arról, hogy hogyan azonosítják be az őskori csontleletek korát. Ez volt a válasza. Mondjuk elkezdtünk egy feltáró munkálatot az egyik kanyonban, és nagy szükségünk van a lehető legtöbb pénzre ezekhez a munkálatokhoz. Amikor találunk például egy koponyát, akkor azt szeretnénk, hogy ez egy nagyon jelentős lelet legyen. Tudjuk, hogy ezen a helyen már találtak indián koponyákat, amelyeknek 4000 évvel ezelőtti koruk van, a kor meghatározási procedúra szerint. Ha tehát azt mondjuk, hogy az általunk megtalált koponya 2000 éves, akkor ennek semmi értéke sincs, mert volt itt már 4000 éves koponya is. Ahhoz tehát, hogy felfigyeljenek a leletünkre, óvatosan megvizsgálom, és néhány darabot elküldök a kor megállapító laboratóriumokba. Addig küldözgetem ezeket a darabokat, amíg azt a kort állapítják meg, amelyet én szeretnék, és aztán kijelentem, hogy találtunk egy koponyát, amely 5000 éves, és ezzel bebizonyítom, hogy az indiánok 5000 évvel ezelőtt is itt voltak. Hirtelen mindenkit érdekelni kezd a dolog, és így sokkal könnyebb pénzt kapni az ásatásokra. Így szokták meghatározni a koponyák többségének korát. Ugyanez igaz akkor is, ha a csillagászok azt mondják, hogy felfedeztünk egy olyan galaxist, amely 6 milliárd fényévnyire van tőlünk. De ez semmi, mert már volt előtte olyan felfedezés, amely 12 milliárd fényévnyire tette a legtávolabbi galaxist. Úgyhogy valaki nagyot gondolt, és azt állítja, hogy 50 milliárd fényévnyi távolságban levő csillagrendszert fedezett fel. Na most aztán kapaszkodhatnak, amíg legyőzik ezt a fickót. De tegyük fel, hogy igaza van. E hatalmas távolság tudatában egy teljesen új világegyetem elméletet dolgoztak ki, amely szerint az univerzum folyamatosan növekszik. Az ősrobbanás teória szerint a robbanás után minden kezd összehúzódni, és végül egy fekete lyukba a semmibe fog visszahúzódni az egész világegyetem. Ezután aztán valami elromlik, és a nagy nyomás miatt ismét robbanni fog, és utána egy kis bolygón, ideális körülmények között, a tengeri semmiből egy amőba fejlődik ki, és évmilliárdok múlva egy új ember állhat ismét egy új bolygón az új univerzumban, és ismét találgathatja az általa megtalált fosszíliák korát. Ha valóban egy 50 milliárd fényévnyire levő csillagrendszert fedezett fel, azzal csak annyit tett, hogy ezzel is Isten nagyságát növelte. Akkor is hatalmasnak gondoltam őt, amikor az univerzumot 12 milliárd fényévnyi szélesnek hittem, amit a jobb kezének araszával mért ki. Mekkora lehet Isten? Ó, Istenem, szörnyű problémám van, és ez olyan nagy probléma, hogy nem vagyok benne biztos, hogy meg tudod-e oldani, vagy sem. Ó, ha rájönnénk, hogy Isten milyen hatalmas! Milyen dicső dolog lesz a mennyországban látni azt, hogy Isten hogyan rendelkezik a dolgokról. Gyűjjetek össze mind, és hallgassatok ide! Ki mondta meg közületek azt, hogy akit az Úr szeret, az hajtja végre akaratát Babilóniában és a kádeusok ivadékai közt. Én mondtam meg, el is hívtam őt, vezettem, hogy sikerrel járjon útján. A 16. vers nagyon felkeltette a figyelmemet. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt! Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. Ez senki másról sem szólhat, csak Jézusról. Emlékeztek, amikor Jézus a farizeusokkal beszélgetett, így szólt. Ábrahám a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ehhez hasonló ez az Ézsaiás vers is. Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bár csak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Ha Istenre hallgatnánk, akkor jólétben élnénk. Sokan közülünk megharagudtak a próbatételek miatt, de mindezek csak azért következtek be, mert nem tartották be Isten parancsait. Manapság is sokan próbálnak saját cselekedeteiken alapuló igazságot kimunkálni Isten előtt. A Jom Kipurt is arra használják a zsidók, hogy méregetik a jó és a rossz cselekedeteik arányát, és Istennek ajánlják ezeket bűneik bocsánatára. De Isten törvénye kimondta, hogy a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Isten azt mondja nekik, hogy bárcsak megtartottátok volna parancsaimat, és akkor folyamként áradna rátok a jólét. Annyi utódod lenne, mint a tengerpartján a homok, méhed gyümölcse, mint a porszem. Neve nem vesz neki, nem pusztulna el előlem. Menjetek ki Babilóniából, fussatok ki a kádeusok közül. Újjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig. Mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját, Jákobot. Nem szomjaznak, amíg a pusztán át vezeti őket, a kősziklából vizet fakaszt nekik, megnyitja a kősziklát, és víz ömlik belőle. Nincs békességük a bűnösöknek, mondja az Úr. A 49. fejezet első 7 versében meseszép proféciát olvashatunk Jézus Krisztusról, akit Isten megváltóként küld a földre. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek. Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. A 22. profétikus Zsoltár 10. versétől ezt olvashatjuk. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Azt olvassuk a jelenésekben is, hogy a szájából elhangzó szavak élesek, mint a kétélű kard. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. És ebben Izrael nevének igazi jelentése van, az ember, akit Isten irányít. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Mert kigúnyolták, visszautasították és megfeszítették. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istennél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhéből szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Jézus Krisztus célja az volt, hogy visszavezesse Izraelt Istenhez, az Atyához. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istennél van az erőm. Ezt mondta. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Jézust a zsidók visszautasították, és így az evangélium a pogányokhoz hozzánk jött el, akik egyszer távol voltunk Istentől és az ő ígéreteitől, de rajta keresztül közel kerültünk ismét. Hála Istennek a pogányok világosságáért, Jézus Krisztusért! Ezt mondja az Úr Izrael megváltója, szentje annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája. Királyok kelnek föl, ha meglátnak, és fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád, Izrael szentjéért, aki kiválasztott téged. Ezt mondja az Úr. A kegyelem idején meghallgattalak, a szabadulás napján megsegítettelek. Megőrizlek, és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. Mondd a foglyoknak, jöjjetek ki! A sötétségben levőknek, jöjjetek a napvilágra! Útközben lesz élelmük, még a kopárhegyeken is lesz legelőjük. Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a napheve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez. Ez a Jelenések 7.16-ot juttatja eszünkbe. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség. Ézsaiás így folytatja. Minden hegyen utat készítek, kimagaslanak az országutak. Ezek itt messze földről jönnek, azok észak és nyugat felől, amazok meg Színim földjéről. Színim a mai Kína területe, a keleti területek. Újjongjatok egek, vigadosz föld, törjetek ki újjongásba hegyek, mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon. De Sion ezt mondta. Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Isten összegyűjtötte őket a világ négy égtájáról, mégis ma sok zsidó azt kérdezi, hogy hol volt Isten a holokauszt alatt? Isten elhagyott minket. De Isten ezt kérdezi tőlük. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Az anya megfeledkezhet, de Isten nem. Emlékeztek, hogy a 137-es Zsoltár a babiloniai fogság Zsoltára. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Az ott levő fűszfákra akasztottuk kárfáinkat. Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Néhány idős rabbi szerint a következő két vers Isten válasza. Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Az Isten nem felejti el az ő fogságba került népét. Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. Emeld föl a tekintetedet, és nézz körül. Mind összegyűltek, eljöttek hozzád. Életemre mondom, így szól az Úr, hogy ékszerként veszed föl valamennyit, magadra aggatod őket, mint egy menyasszony. Feldúlt országot pusztán heverő romjai még szűkek lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. Majd mondják még neked gyermekeid, akiktől megvoltál fosztva. Szűk nekem ez a hely, menj odébb, hadd telepedjem le. Ezt mondod majd magadban. Ki szülte ezeket? Hiszen én gyermektelen is meddő voltam, fogságban éltem száműzöttem. Ki nevelte ezeket? Hiszen én egyedül maradtam, honnan valók ezek? Ez arról szól, amikor visszatérnek földjükre, jólétben élnek, és a föld szűk lesz számunkra, ezért ki akarják majd terjeszteni a határokat. Isten bámulatosan összegyűjtötte Izrael népét, és ebben Isten akarata nyilvánult meg, és most is ki akarják terjeszteni a kis országuk határait. Széltében 2 óra, hosszában 6 óra autóval az ország nagysága, ugyanakkor elképesztően mély, 5800 éves történelme van annak a földnek. A következőkben Isten a népek megítéléséről szól. Ezt mondja az én Uram az Úr. Intek kezemmel a nemzeteknek, jelt adok a népeknek, és ölben hozzák haza fiaidat, leányaidat pedig vállukra emelve. Királyok lesznek a gondviselőid, fejedelem asszonyok a dajkáid. Földre borulnak előtted, és lábad porát nyaldossák. Akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr, nem vallanak szégyent, akik bennem bíznak. El lehet-e venni a zsákmányt a hőstől? Megmenekülhetnek-e a foglyok az erőszakostól? Igen, ezt mondja az Úr. A hőstől is el lehet venni a foglyokat, és az erőszakostól is megmenekülhet a zsákmánya. Perlőiddel én fogok perelni, fiaidat én szabadítom meg. Az a nemzet vagy embercsoport, amely a zsidók ellen fordul, nem csak egy nép ellen harcol, hanem magával az örökkévaló Istennel is. Elnyomóiddal megetetem saját húsukat, megrészegednek saját vérüktől, mint a musztól. Akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az Úr, a te szabadítód és megváltód, Jákob erős istene. Az 50. fejezetben ismét egy bámulatos proféciát olvashatunk Jézus Krisztusról, és arról a megaláztatásról, amelyet saját népétől kellett elszenvednie. Isten Izraelhez beszél. Ezt mondja az Úr. Hol van anyátok vállólevele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat. Isten kijelenti, hogy a nép elvált bűnei miatt, és nem Isten adta el őket az ellenségeiknek, hanem ők magukat adták el saját bűneik miatt, amikor elfordultak az Istentől, az élő víz forrásától. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani? Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek? Íme, dorgáló szavammal kiszárítom a tengert, pusztává teszem a folyókat. Bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát húzok rá. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Itt Jézus Krisztus az Atya engedelmes szolgájaként szól. Emlékeztek arra, amikor azt mondta, hogy nem az én akaratomat, hanem azét valósítom meg, aki elküldött engem. Én mindig az Atya akaratát teszem. Az ószövetségi időkben, ha valakinek a rabszolgája lettél, akkor 6 évig kellett szolgáljad őt. A gazdád felelőssége volt az, hogy minden szükségletedről gondoskodjon. Ha házasságra érett korban voltál, akkor ő adhatott neked feleséget. Ugyanakkor semmiféle tulajdonod nem lehetett, és így sem a feleséged, sem a születendő gyermekeid nem voltak a tieid, hanem a gazdádéi. A 7. évben szabadon engedtek, de ha te azt mondtad, hogy szeretem a feleségemet, szeretem a gyermekeimet, és szeretek itt szolgálni, és továbbra is a gazdádat akartad szolgálni, akkor ő hívta a város féneit, odaállított az ajtófélfához, és keresztül szúrta a füledet. Ezután fogtak egy aranykarikát, belefűzték a füledbe, és ettől kezdve rabszolga voltál egész életedre, saját akaratodból. Itt azt olvassuk, hogy az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Ez azt jelenti, hogy alárendelte magát az Atya akaratának. Nagyszerű képe ez annak, ahogyan Jézus Krisztus egészen a kereszt halálig rendelte magát alá az Atya akaratának. Hagytam, hogy verjék a hátamat. Az írásokban olvashatjuk, hogy Pilátus megostoroztatta őt. A római ostorozás 39 csapásból állt, amelyet egy olyan bőrszíjjal végeztek, amelybe üveg és ólomdarabkákat ültettek be. Ezek a darabkák kiszakították az áldozatok húsát. Az ostorozás célja az volt, hogy vallomást csikarjanak ki az elítéltekből azért, hogy felgöngyölíthessék a bűneseteket. Néhány ilyen csapás után mindenki, még a legkeményebb bűnözők is bevallották bűntetteiket. Ha az elítéltek vallani kezdtek, akkor a következő csapás enyhébb volt, hogy ezáltal még inkább ösztönözzék a vallomást. De ha nem vallottak, akkor egyre erősödött az ütések ereje. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Itt pedig azt mondja, hogy hagytam, hogy verjék a hátamat. Mivel nem volt megvallandó bűne, ezért Jézust a római kormány 39 ütéssel ostorozta meg. Erről még többet fogunk olvasni és beszélni Ézsaiás 53. fejezeténél. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Azt is olvashatjuk róla, hogy a katonák egy zsákba bújtatták a fejét, és ütötték az arcát jobbról-balról. Amikor az ember látja, hogy ütés fogja érni, akkor természetes reflexei segítségével csökkenteni tudja az ütések nagyságát, és még vissza is tudja rántani a fejét. A testünk bámulatos koordinációval rendelkezik. Amikor lelépünk a járdáról, ezt nagyon finoman megtehetjük, mert a testünk koordinációja ezt lehetővé teszi. Ugyanakkor, ha már leléptetek úgy, hogy nem vettétek észre, hogy vége van a járdának, és az agyatok ezért nem tudta koordinálni a testetek mozgását, akkor tudjátok, hogy az is megtörténhet, hogy ez a 10 centi szintkülönbség kórházba juttat. Mivel Jézus arcát eltakarták, ezért ő nem látta a szembejövő ütéseket, nem tudott visszahúzódni, és így az ütések teljes erővel érték az arcát. Ennek következtében annyira összeverték, hogy a végén az arca már a felismerhetetlenségig eltorzult. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. A keleti kultúrában a köpés a teljes megvetést jelenti. Az arabok nagyon gyakran megvetik az amerikai turistákat, és sokszor megtörtént, hogy amikor elmentünk mellettük, akkor egyet köptek a földre. Ez főleg akkor történik meg, amikor valamit el akarnak nekünk adni, és mi visszautasítjuk azt. A köpés a keleti kultúra része. A zsidók nem csak elutasították őt, hanem le is köpték. Az 52. fejezetben azt olvashatjuk majd, hogy sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. Jézus nem volt szép látvány, amikor megváltott minket a bűneinktől. Az arca egy felfújódott hústömeg volt, teljesen eltorzulva, tele köpésekkel. A hátát az ütések szakították szét, a tövis korona ott volt a fején, és Pilátus azt mondta: íme az ember. De nem is lehetett felismerni, hogy ő ember volt valamikor. Mégis megtette, kibírta, nem hátrált meg, hanem alárendelte magát az Atya akaratának, mert szeretett minket. Az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, bár megvetette a köpéseket és az egész dolog szégyenét, de kibírta, mert az irántunk érzett szeretete erősebb volt, mint bármi más. A megváltás, a megtisztítás öröme hajtotta előre azokban a megalázó pillanatokban. Mennyire szerető minket! Istenem, segíts, hogy válaszoljunk erre a szeretetre! De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. A teljes bizalmát az Atyába vetette. Közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt, ki az én vádlom? Lépjen ide! Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Az utolsó versben egy kis pogány ceremóniára utal. De mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, melyeket gyújtottatok. Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok. Ti, akik hamis isteneket, a bálványokat, a hamis rendszert imádjátok, ti mind megkapjátok tőlem ítéleteteket. Elképzelni sem tudom, hogy amikor egy zsidó ezeket a sorokat olvassa, akkor ne ismerje fel, hogy Jézus valóban a messiás volt. Érthetetlen számomra, hogy miképpen tudják tagadni, hogy ezeket a proféciákat Jézus Krisztus betöltötte. Atyánk, köszönjük ezt a hatalmas szeretetet, amelyet irántunk mutatsz, bár el kell ismerjük, hogy méltatlanok vagyunk erre. Mégis, Istenem, te egy örökkévaló szeretettel szeretsz minket, és magadhoz vontál a kedvességeddel, elküldve a fiadat értünk. Istenem, elfogadjuk a szeretetedet, és mi is nagyon szeretünk, és köszönjük, hogy kiválasztottál arra, hogy a tanítványaid lehessünk, és hogy gyümölcsöket hozzunk, hogy veled legyünk és téged szolgáljunk a te királyságodban. Köszönjük, Urunk, hogy elhívtál, hogy megváltottál Jézus Krisztus vére által, és hogy ő benne elfogadtál minket. Urunk, mi a te gyermekeid vagyunk, és segíts nekünk, hogy gyermekeidként éljünk ebben a sötét és kifordult világban, Jézus nevében. Legyen az Úr veletek, áldjon meg titeket, és halmozzon el az ő áldásaival mindenben, hogy megtapasztalhassátok az ő szeretetének és kegyelmének teljes gazdagságát Jézus Krisztusban az ő nevéért.